Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az Ószövetség ígét, amit Anyaszent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Ézsaiás proféta könyvében, az első fejezet 11. versétől a következőképpen. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaraimat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Új hold, szombat, unnapi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Hultholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felé nyújtjátok kezeteket, eltakarom szememet előletek, bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vegyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Amen. Kedves testvéreim, ezen a héten immár a harmadik alkalommal találkozunk olyan igével, amivel nem igazán szeretnénk. Azok, akik járnak az alkalmakra, azok hallották már, hogy kedden adósságról volt szó, csütörtökön pedig az erőtlenségeinkről. És most pedig, mint egy koronaként, egy olyan igehirdetési alapige áll előttünk, ami aztán végképp megfoszt minket attól, hogy most valami kellemes vasárnapi hangulatba ringatózzunk. Voltak lelkészek, akiket magukat is megdöbbentett ez az ige választás. Éppen tegnap vetette föl egy lelkész az egyik levelező listán, hogy tulajdonképpen az ágendában nem is ez az ige szerepel Ézsaiás könyvéből, nem az első fejezettől, nem a 11. verstől, hanem valahonnan hátrébtől, és biztos, hogy elírták az útmutatóba, menjünk kicsit hátrébb, és nézzük azt az igét, ne ezzel foglalkozzunk. Aztán válaszoltak neki, hogy nem véletlenül van ez az ige, és ez a helyes ige, ennek kell következnie ma. Nem könnyű ez az ige, mert ha az ember azt mondja, hogy erről valami nagyon kedves, szép igehirdetést akar mondani, akkor megteheti, de akkor teljesen elszakad ennek a mai igének a lényegétől. Mert az Isten most tényleg nem akar kevesebbet, mint hogy valóban nyugtalanítson minket ez az ige. Valóban nézzünk szembe azzal, hogy milyenek a mi Isten tiszteleteink, milyenek a mi áldozataink, ha csak nem akarunk végleg a pusztulás útjára lépni, és nem akarunk végleg elszakadni az Istentől. Egy lelkész így fogalmazta meg, hát itt nincs kecmec. Ez bizony a legkeményebb megtérésre hívás. Itt nincs semmiféle kibúvó. Itt nem lehet azzal jönni, hogy mások ugyan bűnösök, a világ ugyan nem törődik Istennel. Itt azokról van szó, akik az Úr udvarát tapossák, minduntalan megjelennek színe előtt. Akik rendszeresen járnak a templomban, akiknek színét se látjuk, azaz rólad van szó, aki megjelentél ma is, hogy Isten igéjét hallgasd. Itt azokról van szó, akik szüntelenül áldozatot mutatnak be a szent helyen, azaz rólam is, aki itt állok, hogy Krisztus evangéliumát hozzátok elhozzam. Kedves testvéreim, ezen a mai délelőttön azt kell eldönteni, hogy a mi életünkbe, ami ott van, ami elhoz ide minket, ez vallás vagy hit. Nem szinoníma a két szó. Sokan azt gondolják, hogy ha azt mondják, hogy én vallásos vagyok, vagy hívő vagyok, ugyanazt mondják, pedig óriási a különbség a kettő között. A vallásos ember életében a hit helyén a vallásos cselekedetek vannak. Eljárok a templomba, adok adományt, áldozatot mutatok be, de a szívem egészen máshol van, sőt, a szívemben egészen más van. Gonosz indulatok a másik ellen, gondolhatunk a pénteki igére is, azok, akik olvasták az útmutatót, azok látták, vagy kicsit hellé olvastak, akkor mondja Jézus, én vagyok a világ világossága. Mikor mondja ezt? Amikor hívő emberek a templomba rángatnak be egy bűnös asszonyt, meg akarják kövezni, közben Jézus csőbe akarják húzni, iszonyú gonoszság van az egész történetnek a hátterében. És közben az emberek viszik fölfel az áldozatukat a templomnak a lépcsőjén. Vallásos emberek vagyunk, ahogy egykor a farizeusok voltak, akik percre pontosan betartottak minden böjtöt, minden imádságot, és közben a szívükbe rettenetes embereket és Jézust is elpusztító indulat volt, vagy hívő emberek. Nagyon-nagyon komoly a különbség. Mert a vallásosság az nem segít senkim. Egy ideig még fennáll a gyülekezet, tartják a külső falak, aztán olyan üres lesz kívül, mint belül. Még egyszer mondom, tartják a külső falak, de egy idő után olyan üres lesz kívül, mint belül. Nem a család Isten tiszteletről felejtettük itt ezt a vetítő vásznat, három képet szeretnék megmutatni. Egy gyülekezetről, egy angliai gyülekezetről szólnak ezek a képek. Azt fogjuk látni, hogy egy nagyon-nagyon szép templom van előttünk, egy olyan gyülekezet, amit valahol, valamikor emberek fölépítettek, olyan emberek, akik tele voltak hittel, tele voltak lelkesedéssel, akik valóban Isten útján jártak, majd lassan-lassan ezt a hitet fölváltotta egy vallásosság, fölváltotta egy megszokás, és ebből a megszokásból az fakad, hogy lassan-lassan kiüresedett a szívük, majd lassan-lassan kiüresedett maga a templom is. Nézzük meg így ezt az első képet. Itt van ez a gyönyörű templom, akinek jó a szeme, az már látja, hogy van rajta egy felirat, ami abszolút nem illik oda. Rá van írva ott Tesco. Nézzük meg a következő képet. Hogy néz ki ez a templom? Úgy néz ki ez a templom, hogy belül meghagyták az oltárt, meghagyták a szép képeket, meghagytak mindent, csak az imádság helyett már a chipszes zacskók csörögnek, a pénztárgépnek a zaját lehet hallani, az egész kiégett, kiüresedett, semmivé vált. Persze sokan azt mondják, hogy ez nálunk nem fordulhat elő, el se tudjuk képzelni, hogy akár melyik evangélikus templomunkban 50 év múlva egy Tesco működjön, vagy bármi más, bár sokkal jobb lenne mondjuk, ha 50 év a Tescókban működnének inkább gyülekezetek, de azért hagyd mondjam azt, hogy Budapesten, a Rákóczi úton, az egyik evangélikus templomunkban már egy kínai harcművészeti központ működik, és ott, ahol egykor Isten igéjét mentek be hallgatni az emberek, most két démoni nagy keleti szobor áll, és néhány éve történt mindez. Lehet, hogy még rosszabb, ami ott történt, mert ez legalább egy áruház, és nem egy ilyen okkult dolgokat hirdető harcművészeti központ lett. Igen, a kiüresedett, képmutató, semmilyen gyülekezet lassan-lassan eltűnik. És azok az emberek, akik eddig a templomba imádkozni jártak, azok egy idő után már csak vásárolni mennek egy kis tejet vagy egy kis zsömlét. Az Ószövetség is ír erről a fajta vallásos buzgóságnak a hiába valóságáról, és ezt érezzük meg ebbe a mai igébe, hogy az Úristen ezt pontosan tudja, és nagyon-nagyon félt minket. Féltette a saját népét, félt minket, és azt mondja, hogy ne elégedjetek meg ezzel a külső vallásossággal, ne elégedjetek meg azzal, hogy a szívetek egészen más úton jár, mert nem lehet így élni, nem lehet így Istennek tetsző életet élni, és egy közösségnek az élete sem lesz Istennek tetsző, ha így élnek benne az emberek. Mit kell csinálni? A válasz nagyon-nagyon egyszerű, meg kell szüntetni minden kettősséget az életünkbe. Akár ókor, akár középkor, vagy a mi világunk, mindegy, a képlet ugyanaz, a vallásos üresség felemészti magát, és jaj annak az embernek, és jaj annak a közösségnek, aki ezt nem veszi komolyan. Lehet ezt mondani, hogy szintén egy lelkész fogalmazott, olyan jó abban ringatni magamat, hogy minden bűnömre van bocsánat. Csak kell egy kis véres áldozat, egy kis tűzáldozat, füstölő áldozat. Minden bűnömre van bocsánat, csak fizesse meg a búcsú cédulák árát, hadd csörrenjen a pénz a ládikába, hogy a lélek is röppenjen a mennyországba. Egy kis vallásos valuta, templomba járás, ünneplés, majd kiengeszteli az Istent. Ő pedig mi más tehetne ezek után, mint megbocsát és kegyelmet ad. Milyen sokan gondolkoznak így, nem véletlen ebben a kis részben is, hogy különböző történetek vannak kicsit összekeverve, szó van búcsú cédulákról, véres áldozatról, ókorról, középkorról, szó van már modern kifejezésről, vallásos valutáról, mindről ezek kortól függetlenül ott vannak az ember életébe. És ha ennyire veszélyeztette a zsidóságot, akkor ne áltassuk magunkat, hogy minket nem veszélyeztet. És ha ennyire haragudott az Isten a zsidóság életébe erre a dologra, akkor ne áltassuk magunkat, hogy a mi életünkbe nem haragszik ugyanígy. Megdöbbentő volt olvasni egy lelkésznek a vallomását, aki leírta, hogy bibliaórát tartott fiataloknak, és ott bent gyönyörűen ment az éneklés, az imádság, és amikor kiment, akkor a fiatalok még ott beszélgettek, kilépett ő is, nem vették észre, hogy ott van, és azt hallotta, hogy hogy káromkodnak, hogyan beszélnek, és hogyan mondanak gusztustalannál, gusztustalanabb vicceket, vagy éppen hogyan kínálják egymást cigarettával. Hát bizony jól megfér ez a kettő együtt látszólag, az Isten szemében a kettő nem megy együtt. És nagyon-nagyon különös, amit az Isten mond. Azt mondja, hogy két úton nem lehet járni, akkor döntsd el, hogy melyiken akarsz. És az Isten azt is mondja talán, és lehet, hogy furcsa, hogy ezt mondom, hogy ezt, ami most van, ha ilyen képmutató vallásosságba érsz, ezt ne csináld, akkor inkább ne gyere. Akkor inkább ne járj az Isten házába, hagyd abba a templomba járást, mert ennek így semmi értelme. Azt mondja az Úr, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Ha azt mondod, hogy bűnös úton akarsz járni, akkor járj azon az úton, és azt gondolom, hogy az ember, aki nyíltan ezen az úton jár, sokkal előbb meg fogja érezni az Istennek a hiányát, mint az, aki ezt egy ilyen látszat vallásossággal pótolja. Valamelyiket abba kell hagyni, mert amíg együtt van ez a kettő, addig az ünneplésünk nem hiteles és nem tetszik az Istennek. Hallottam egy nagyon-nagyon szép mondatot, így szól, ezt azt gondolom ki is lehetne írni, bárhova vagy akár még bibliai mondat is lehetne. Aki félig Jézusé és félig a világé, az egészen az ördögé. Még egyszer mondom, aki félig Jézusé és félig a világé, az egészen az ördögé. Erre figyelmeztette az Úristen a zsidókat, és erre figyelmeztet minket is. Egy nagyon-nagyon szép képet találtam készülés közben. A 118. Zsoltárnak van egy ilyen mondata, kötelekkel kötözzétek az áldozati állatot az oltár szarvához. Vagyis, amikor egy állatot kiválasztottak arra, hogy fel fogják áldozni az Úrnak, akkor azt oda kötötték az oltár szarvához, hogy ne menjen el, hogy már nehogy valami tisztátalan dologhoz érjen, hogy nehogy bármi probléma legyen velük. És ezt kéri az Úristen is, hogy így kötözzük oda magunkat, így köteleződjünk el az ő igéje mellett, így szánjuk oda az életünket azért, hogy csak neki szolgáljunk. Nem vallásos módon, hanem hívő, keresztény emberhez méltó módon. Kicsit elkezdődött már ez a mai igehirdetésre való készülés a blogomon, ahova föltettem ezt az igét, néhány mondatot, és volt több hozzászólás és megjegyzés is. Ott föltettem egy mondatot, ami nekem szintén nagyon tetszik, így szól, a képmutatás titka abban rejlik, hogy vágyakozunk jónak látszani anélkül, hogy megfizetnénk az igazi jóság árát. Mert annak, hogy az ember jó legyen, annak ára van. Az harc, az küzdelem, azért le kell mondani dolgokról. Azt nem lehet, hogy világi bíróságon pereskedek, és közben Isten ügyét szolgálom, keresztény testvéremmel. Az nem lehet, hogy tele van mindenféle bűnnel az életem, és közben vágyok az elismerésre is a gyülekezetben. Erre mondja itt nagyon komolyan ez a szerző, hogy a jóság nem csak látszódni kell, hanem meg kell fizetni az árát. Le kell mondanom a saját vélt vagy valós érdemeimről, ahogy Jézus mondja, ha kell, a másik arcomat is oda tartom, ha kell, akkor tűröm a megaláztatást, és nem egy mérföldre viszem el a római katonának a cuccát, hanem elviszem kettőre, ezzel mutatom ki a szeretetemet. Ha kell, igen, ennek ára van. A jóságnak ára van. De készek vagyunk-e ezt megfizetni? Készek vagyunk-e így élni? Persze az Úristen elsősorban nem ezt az utat ajánlja nekünk, hanem egy másikat. Ne a keresztény életet, a templomba járást fejezzük be, hanem a képmutatást. Ez egy nagyon nehéz út, amiben a világ és olykor még a testvérek is talán hátráltatnak minket. Mert ehhez fel kell vállalni a bűneinket. Másod nem lehet. Ehhez merni kell újat kezdeni. Ehhez el kell ismerni azt, hogy ami eddig történt, az nem volt valóságos. El kell ismerni, hogy az eddigi imádságok nem jutottak el az Istenhez. Mert ennek az útnak van egy következménye, erről ír Ézsaiás is, nincs ima meghallgatás az életünkben. Ezt olvastam. A felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg. Vér tapad a kezeitekhez. Azt mondja az Úristen, hogy hiába imádkozunk így, ő pontosan, ő nem azt nézi, hogy kívülről milyenek vagyunk, belülről. Ő pontosan látja. És azt mondja, hogy gyermekem, hogy hallgassam én meg így az imádságodat? Hogy segítsek, amikor látom, hogy te egészen másban bízol? Persze lehet azt mondani, hogy csak tiszta kézzel lehet imádkozni. Hát akkor ne imádkozzon senki, mert ki az, akinek titka, tiszta a keze közülünk? Senki. Éppen ezért én azt mondom, hogy tiszta kezünk és tiszta szívünk nincsen, de őszinte az lehet. Tudom, hogy a testvérek ezerszer hallották már ezt a példázatot, de azért elolvasom újra, mert pontosan erről szól. Mit jelent az őszinte imádság, és mit jelent ez a vallásos képmutató imádság, ami ellen harcol Jézus, és harcol Ézsaiás is. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magába: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ilyen-e a mi imádságunk? Amikor egyszerűen csak odállunk az Isten elé, és azt mondjuk: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ki tudjuk ezt mondani? Vagy csak úgy énekeltük ezt, hogy gyötrődik az én lelkem a bűnrapságában? Csak úgy szép volt ez az ének, vagy tényleg át is éljük? És ha átéljük, akkor tudunk így imádkozni, és akkor van egy fontos feladatunk. És ez a feladat nem más, mint így szól: mossátok tisztára magatokat. Vegyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok jót tenni. Mosakodni szoktunk. Csak nem mindegy, hogy mosakszunk, vagy megmosdunk. Mert a mosakodás az egy olyan dolog, amikor mondjuk valaki mosakszik, akkor nem feltétlenül most a vízre gondolok persze, hogy próbálja magáról lemosni a felelősséget. Próbálja magáról elhárítani a dolgokat. Most Isten színe előtt nem sokra megyünk ezzel. Itt egy belső, lelki mosakodásról van szó. Elolvasom például, milyen rendelkezés volt a papok számára a mosakodásra. Mosakodjatok meg a vízben, mielőtt bementek a kijelentés sátrába, hogy ne halljanak meg, ha az oltárhoz járulnak, és szent szolgálatot végeznek, vagy tűzáldozatot mutatnak be az Úrnak. Mindannyian értjük, hogy amikor a papok bementek a templomba, meg kellett mosakodniuk, de ez nem csak egy külső mosakodás jelentett, hanem egy belsőt is. Nem véletlen, hogy a mai napig használjuk ezt egy lelkésznél, amit azért itt Orosházán, megmondom őszintén, nem könnyű megtartani, hogy az igéértésre van egy bemosakodás és egy kimosakodás. Van egy olyan, amikor az ember mondjuk az igéértés előtt negyed órával csak arra próbál koncentrálni, ami következni fog, és utána pedig próbál kimosakodni ebből az Isten tiszteletből, és hálát adni Úristennek mindazért, ami történt. Van-e ilyen mosakodás az életünkben? Nem olyan, hogy most akarok szabadulni a felelősségtől, hanem megmosom magam Jézus Krisztus vérében. Annyiban más, amit én mondani szeretnék, mint amit Ézsaiás mond, vagy Ézsaiáson keresztül az Úr, hogy mossátok tisztára magatokat, ez nem fog menni. Elővehetett, kedves testvérem, a legjobb szappant, a legjobb kefét, bármit, moshatod a szíved, a lelked, egyedül ez nem fog sikerülni. Ugyanolyan marad, mint volt. Szép mondjuk az igyekezet, de itt igazából ezért használtam ezt a kifejezést: mosakodás Jézus Krisztus vérében. Oda menni és azt mondani: Uram, te tisztíts meg engem. Te vedd el az én vallásos életem, te vedd el az én képmutató életem, adj nekem igazi, élő, érted, dobogó szívet. Mert enélkül semmit sem ér az én életem. Lehet, hogy ez így nehéznek tűnik, távolinak tűnik. Talán éppen ezért hozott az Úristen elém egy történetet, amiben szó van belső mosakodásról, külső mosakodásról, szó van alázatról, szó van arról, hogy az embernek hogy kell kitárnia a kezét az Úristen felé. Soha nem hallottam még ezt a nevet, hogy Sárkány Győző, de nagyon megszerettem ezt az embert ezen az egy történeten keresztül. Nem találtam róla semmit, nem tudom pontosan kicsoda ő, egy lelkész volt, valamikor talán a két világháború között és utána az 50-es, 60-as években szolgálhatott. Az ő történetét szeretném most felolvasni zárásként. Egyszer egy bélpoklos, leprás ember jött Jézushoz. Nagyon sokat tanulhatunk ettől az embertől. Leborult a megváltó elé, és szívének teljességéből őszintén mondta, hiszek benned, nálad minden lehetséges, és ha te akarod, megtisztíthatsz engem. Sokan mondják, még az egyházi tanítók is, hogy az a régmúlt idők meséje, nem kell ezt olyan komolyan venni. Hadd mondjam el nektek, hogy amikor az én drága feleségem a feleségem lett, akkor egy nehéz megpróbáltatásban voltam benne. Az én kezeimen erőt vett egy bőrbetegség, ekcéma, de olyan durva és erős rombolással, hogy a körmeimet egymás után dobálta le a betegség. Rettenetes volt a fájdalom, szörnyű a sebek viszketése. Egy kedves gyógyszerés bácsi mondta nekem, nézze kérem, ebből meggazdagodhatnak az orvosok, akkor sem fogják megtalálni a betegség gyógyulásának a módját. Ez olyan fajta ekcéma. Mert ha egy fajta gyógyszert felírtak, és az egy napig egy kicsit enyhítő hatású volt, másnap már közömbössé vált, nem tudott hatni. Rettenetes volt. Már akkor, mint Isten szolgája, hirdettem az igét. Előtte már sokan meggyógyultak az én imámra, amikor kézrátétellel imádkoztam a betegekért. Az Úr felhasznált az ő kezébe. És kedveseim, a nyomorúság olyan mértékig előtt vett rajtam, hogy azt kimondani nem tudom ti nektek, a kínok kínját álltam ki. Be kellett pojálni az ujjaimat, aztán gumikesztyűt felhúzni, ha mosdani akartam. Fehér kesztyűt, ha prédikálni akartam. Szépen meg is szóltak emiatt, nagyúr lettám a sárkány testvér, már nem is jó neki akárhogy prédikálni, ő már fehér kesztyűbe prédikál. Ha tudták volna, milyen kínokkal fizettem én azért a fehér kesztyűért. Abban az időben az én drága feleségem megbetegedett, elég súlyosan. Akkor még nem lehetett a CBC-t gyógyítani, és az én első feleségem abba halt meg. Egyszer csak azt látom, hogy ez a feleségem is beteg, sovány, köhög, étvágytalan, vége. Azt mondtam neki egy este, tedd le a két gyermeket aludni, szeretnék ma este egy kicsit veled beszélgetni. Letette őket, a kis konyhába kezdtünk beszélgetni. Kérdeztem tőle, mondd meg, mit érzel? Elsírta magát. Nincs étvágyam, és sorolta, ahogy ilyenkor lenni szokott. És akkor azt mondta nekem a Szentlélek, most térdeljetek le. Letérdeltünk, és csendben elkezdtem imádkozni. Én is sírtam nagyon. Uram, elvetted oldalam mellől az én imádkozni szerető drága feleségemet. Amikor a csendőrök vertek, ő elébe állt a kedves, és azt mondta, engem üssenek, ne az én férjemet. Elvitted. Én nem zúgolottam, mert tudtam, hogy neked ez volt a terved. Meg akartad őt szabadítani a földi élet sok szenvedésétől. Nem zúgolottam most sem, de kérlek, ne vedd el mellőlem ezt a feleségemet. Sírtam nagyon. És egyszer szólt hozzám az Úr, az az élő és beszélni tudó Úr. Gyermekem, ne veszítsd el a reménységedet. Nyugodj meg, gyermekem. Most kelj fel, kendőd meg olajjal az én nevemben úgy, ahogy a Bibliában olvastad. Elkezdtem még jobban sírni, és felmutattam az Úrnak az én sebes kezeimet. Ilyen kézzel, megváltó Jézusom, ilyen kézzel. Én imádkozzak érte ilyen kézzel, hogy meggyógyuljon a betegségből. Én, aki ilyen szörnyű nyomorúságot hordozok az én testemben. A Szentlélek azt mondta, gyermekem, kelj fel, ne légy engedetlen, kend meg őt olajjal. Felkeltem, lehúztam a kesztyűt, megkerestem egy egészségesebb ujjamat, belemártottam az olajba, és megkentem homlokát Jézus nevében. Sírtam. És abban a pillanatban leszállt az Isten szent lelkének hatalmas ereje. A feleségem dicsőíteni kezdte az Urat, és abban a pillanatban meggyógyult az ő betegségéből. Dicsőség az Istennek. Én még tovább hordtam ezt a betegséget, az Úr még elnézte. És egyszer tett valamit. Ma sem tudom megmagyarázni, hogy történt. Egy reggel mosdottam, és a legnagyobb meglepetésemre nem volt gumikesztyű a kezemen. Nem vettem észre, hogy mi történt. De az Úr titokban csinálta, vagy becsukta a szememet, hogy ne vegyem észre. Mosdottam, és olyan jól esett, mert olyan régen tettem én már így, hogy egy marék vizet felveszek, és az arcomra öntöm. És egyszer elkiáltottam magam. Anyuka, gyere már, nézd meg a kezemet. Eltűntek a kezemről a sebek. Eltűntek. Mert Jézusnak azt mondtuk, ha akarsz, megtisztíthatsz, meggyógyíthatsz, és meggyógyított. Övé legyen a dicsőség és a hála. Ő nem változott meg. Mondjanak a teológiai kritikusok, amit akarnak. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő ma is ugyanúgy tud cselekedni, csodát tenni, ahogyan régen cselekedett. Nem az ő erőtlensége, ha nem történik meg, hanem a mi gyenge, kicsiny hitünk vagy hitetlenségünk. De önálló minden lehetséges. Áldjuk és dicsérjük az Urat azért, mert ez igaz. Ezt mondta a leprabetegnek. Uram, ha akarod, annyi kedves bizalom van ebben a megszólításban, ha akarod. Most már csak arra vágyok, hogy mit akarsz te. És Jézus milyen kedvesen és szeliden válaszolt. Akarom, tisztulj meg. Nem hosszú beszéddel, nem feltételekkel, hogyha majd itt teszel, meg úgy, akkor talán, akkor esetleg. Nem, akarom. És abban a pillanatban a leprabeteg meggyógyult. Kedves testvérem, kész vagy te is ennyit mondani? Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, leplezetlenül állunk előtted, mert kemény igéddel elvetted minden hálarcunkat. Valóban sokszor ilyenek vagyunk, képmutatóak, vallásoskodók, nem igazán benned bízók. Köszönjük, hogy te elénk állsz, és megkérdezel most mégis minket, akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e megtisztulni, akarsz-e velem újat kezdeni. Urunk Istenünk, add, hogy egyetlen szót tudjunk mondani, őszintén ott a szívünk mélyén. Igen, Uram, akarom. Tisztíts meg, gyógyíts meg, légy a te gyermekeddé. Amen.